Minden férfi őrző dolognál jobban őriznek szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kegyelmékünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk ezekben a 66. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Keressük így énekes műnkből a 66. Zsoltárból, annak az első versét énekeljük, tehát fennállva. Így kezdődik a 66. Zsoltárunk. Bőven tegyük föl a Istent.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből. A 20. fejezetnél járunk Pál búcsú beszédében, amikor az efézusi gyülekezet véneitől búcsúzik. Ebből az ige szakaszból olvasok egy rövidebbet, mégpedig a 26-os verstől a 32-es versig. Tehát az ige hely apostolok cselekedetei 20. fejezet. A 26-os verstől olvasom a 32-es versig. Pál apostol mondta: ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak nagy férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlat titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek, helyünkön maradva, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy élő, csodálatos, csodákat tevő, bennünket szerető, hatalmas Isten vagy. Köszönjük a kijelentést, amit a Bibliában nekünk adtál. Köszönjük, hogy egészen komolyan elénk bizonyítottad örökkévaló szeretetedet, mint abban, amit Jézus Krisztus által tettél érettünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te voltál, aki emberi testben, Jézus Krisztusban eljöttél erre a világra, mi közénk, lehajoltál olyan mélyre, amilyen mélyen mi vagyunk, az elveszettség mélységére. Köszönjük neked, hogy Te szereztél számunkra Krisztus engesztelő áldozatában bűnbocsánatot, békességet, a benned hívőknek örök életet, üdvösséget. Áldott légy evangéliumod. Urunk, köszönjük, hogy hívogatsz a veled való közösségre, arra az útra, amely a mennybe visz. Hadd valljuk meg neked, hogy kevés az erőnk, nélküled, segítséget nélkül, erőd és győzelmed nélkül nem tudunk bemenni a mennybe. De köszönjük, hogy Te megtartod, megőrzöd a tieidet. Te ruházod fel őket erővel, és Te őrzöd lépteiket. Szeretünk tőled tanulni, Istenem. Tőle tanulni, és mindazt a szívünkbe zárva megélni, amit megtanultunk. Urunk, gyógyítsd meg a betegjeinket, és légy a szenvedőkkel. Könyörülj azoknak a szívén, életén, akiket a gyász fájdalma jár át. Vigasztald meg őket mennyei reménységgel. Hallgass meg a hozzád kiáltók imáját, és szabadíts meg a te szabadításod után sóvárgókat. Jöjj! Látogass meg most igéddel, lelkeddel, légy közöttünk, érints meg, és taníts ma is a mára készített igéddel. Ámen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához. A 256. dicséret legelső versét énekelve, 256-os énekünket keressük ki, tehát, és annak a legelső versét énekeljük, a gyönyörű éneket, 256-os ének, egy bűnbánat, a dicséretünk. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Bizonságtételem alapígéje írva található Péter apostol első levelében. A Péter első leveléből, az 5. fejezetből olvasom a 8. és a 9. verseket. Jól ismerik ezt a testvérek. Tehát 1 Péter 5, 8-as, 9-es versei. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt azt ígértem, hogy a vigyázásról lesz külön szó. Olyan nagy ez az anyag, amelyet Isten igéje a vigyázásról mond, hogy nem is egy vasárnap, hanem legalább még egy vasárnap ezzel fogunk foglalkozni. Összeszámoltam a Szentírásban, összesen 82-szer van benne az, hogy vigyázz, vagy a vigyázzatok. 82 alkalom. Amikor Isten azt mondja, hogy valamire vigyázz, akkor érdemes erre oda hallgatni. Itt ennek a világnak a mulandó dolgai is lehetetlen, hogy betöltenénék a funkciójukat, hogyha nem lenne vigyázás. Mielőtt egy utasszállító repülőgép felszállna a kifutó pályáról, a két pilótának egy vaskos listát végig kell vennie. Az egyik olvassa a gépelt A4-es oldalt, a másik nézi a kontrollrámpákat, a műszerfalakat, olajnyomás, kormánylapátok, ilyen, olyan funkció, ilyen szerkezet, olyan szerkezet, minden rendben van. Csak akkor száll fel a gép, hogyha megtörtént a vigyázás, az ellenőrzés, és tudják, hogy akkor nem lesz semmi baj. Hát testvérek, van lelki vigyázás is, van lelki őrködés, és ez az, amiről Isten igéje tanít bennünket. Amikor Pál elbúcsúzik az efézusi vénektől, akkor nagyon-nagyon különös jövőképet fest előttük. Ugye mi szerettünk úgy gondolkozni a mi egyházunkról, és nagyon gyakran találkozom ezzel, hogy hívő emberek is elég naívul gondolkoznak a jövőről, hogy hát az emberiség sorsa szépen kivirágzik, egyre jobb lesz, egyre ügyesebbek leszünk, a technika is fejlődik, megoldjuk a problémákat. Ez nem így van. Ez nem így van. Lehet, hogy ügyesebbek a technikai berendezéseink, de ahogy halad előre az idő, az emberben levő bűn, azt mondja a Biblia, még jobban kiteljesedik. Minél tovább haladunk a naptárban, annál több gonoszság van ebben a világban. Ezt vegyük tudomásul. Isten igéje így beszél erről, és így van, ezt kell, hogy lássuk, hogy ahogy halad előre a világ, a gonoszság természetesebb lesz, még jobban kiteljesedik. Kevesebben lesznek azok, akik Isten igéje szerint élnek, kevesebben lesznek azok, akik a lelki harcot a Biblia szerint gyakorolják, akik megélik a Krisztusban való hitet, úgy, ahogyan azt Isten gondolja. Pál, amikor búcsúzik az efézusi vénektől, döbbenetes jövőt rajzol. Azt mondja, hogy hát támadni fog benneteket az ördög. Rettenetes kísértések telnek be majd az egyházon. Lesznek tévtanítók, tévtanítások, szétszakítják a gyülekezetet. Ilyen képet használ Pál apostol, hogy közületek is támadnak olyanok, akik visszás dolgokat beszélnek. Farkasok jönnek a juhok közé a nyájba. Ezek nagyon erős képek. Farkas a juhok között. Ugye nem erre gondolna az ember. Nem erre akarnánk számítani, hogy a mi kis közösségünk, vagy bárhol a világon, a keresztény közösségekbe, a hívők közé farkasok jönnének. De erről beszél az apostol, a Szentlélek által ezt adja neki Isten, hogy rákösse a lelkükre ezt a parancsot az efézusi gyülekezet véneire, vezetőire, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Létezik tehát lelki vigyázás, kell legyen az életünkben lelki éberség, kell legyen lelki őrködés. Hát nézzük akkor most, mit jelent ez a vigyázás a gyakorlatban. Nagyon fontos, hogy megfogalmazzunk dolgokat, és helyre rakódjanak bennünk azok a gondolatok, amelyeket Isten igéje tanít, és a megfelelő helyen tudjuk ezeket a mi szívünkből elővenni, amikor szükség van rá. Az első pont, különbséget kell tennünk helyes vigyázás, meg helytelen vigyázás. Létezik helytelen vigyázás is, nagyon kevesen tudják, vagy gondolják, létezik lelki életben is helytelen vigyázás. A helytelen vigyázás az, amikor valaki szüntelenül befelé fordul, és szüntelenül saját lelkét vizsgálatja. Ez nem jó. Nem bennünket, saját magunkat kell lelkileg állandóan vizsgálgatni, hogy most hogy vagyok lelkileg, rendben van-e a lelkem. Mert a befelé fordulásból nem sok jó származik. Hasonlatos ez a helytelen vigyázás ahhoz a kertészhez, aki előtetett egy magot, de minden nap háromszor kikaparja, hogy na már kicsi rázott. Hát abból a magból nem sok minden lesz, hogyha naponta háromszor kikaparjuk, megnézzük, hogy akkor mi van vele, háromszor akkor visszadugdossuk, betemetjük, de már két órával később megint kapargatjuk a követ. Lelkileg vannak ilyen emberek, akik nem Krisztusra néznek, hanem saját magukra. A helytelen vigyázás, ha ilyen beteges önvizsgálatot tartunk, szüntelenül saját magunkkal foglalkozunk. És itt egyből megvan a válasz, hogy mi a helyes önvizsgálat és a helyes vigyázás, ha nem magunkra nézünk, hanem Krisztusra. Neked nem az a feladatod, testvér, hogy saját magadat főmérőzgesd lelkileg, és saját magadat állandóan kapargass, hogy na, akkor hogy is van bennem a mag, te csak figyelj Jézusra. Próbáld őt követni. Olvasd hűségesen az igéjét, hallgasd az igehirdetést, ragadd meg, amit Isten igéje neked mond, őrizd azt a szívedben, és rendben lesz az életed. Tehát nagyon-nagyon fontos szabály, Krisztusra nézzünk, és ne önmagunkra. Egyszer valaki nagyon bölcsen azt mondta, hogy ha el akarsz csüggedni, akkor nézzél magadra. Hogyha erőt akarsz nyerni, akkor nézzél Krisztusra. Hát ez nagyon-nagyon idejű. Második pontunk, és ez is nagyon-nagyon fontos, hogy kinek kell vigyázni. Ugye Pál az efészusi gyülekezet vezetőinek mondja azt, hogy vigyázzatok, akkor nem ülhet esetleg nyugodtan a babérén egy gyülekezeti tag, hogy hát majd a pásztorok, meg az esteresek, meg a püspökök, meg a hitoktatók majd vigyáznak, mi nekünk nincsen dolgunk. Nem így van. Tehát annak ellenére, hogy ez Pál az efészusi gyülekezet vezetőinek mondta, Krisztus legkisebb gyermekének is vigyáznia kell. A lelki őrködés mindenki feladata, aki önmagát Krisztus tanítványának vallja. Nem húzhatod ki magadat, te sem, neked is lelkileg őrködnöd kell, vigyáznod kell, mert ez Isten igének a parancs. Aztán tegyük fel a kérdést, hogy és miért kell vigyázni? Mi ez a hatalmas parancs, hogy hát 82-szer a Bibliában, hogy vigyázz, vigyázzatok. Hát az 1 Péter 5.8-at ezért olvastam fel, ezért kell vigyázni. Azt mondja Péter apostol, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, kereste, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan. Ez egy olyan kép, amely fel kell rázzon bennünket a lelki alvásból, a lelki tunyaságból. A sátán egy bukott angyal, egy olyan angyal fejedelem, aki nálad, nálam sokkal okosabb, sokkal intelligensebb, sokkal nagyobb hatalmú, de nem nagyobb Krisztusnál. Nem okosabb Krisztusnál. Ez a bukott angyal fejedelem, ez ellenség az Istennek, és neked is ellenséged. Ő a te egész életeden azon mesterkedik, hogy téged a Krisztustól eltávolítson. Minden olyan hatás, amely téged távolabb sodorna a gyülekezetettől, a Bibliától, a hitútjától, az az ördögtől van. Remek csomagoló az ördög. Hihetetlen jó PR-os lenne, ahogy mai modern kifejezéssel mondanánk. Ő a legdurvább kísértést is olyan gyönyörű csomagolásba tudja az embernek eladni, hogy rengeteg ember bedől, hogy nekem erre van szükségem. A bűn gyönyörűségének csábító, csomagoló papírjába gyönyörűen be van minden csomagolva, és így érkezik hozzánk a kísértés. Nagyon gyakran egészen apróságokban, hogy ne menj el az Isten tiszteletre, nézd meg a meccset, amely végtig pont akkor kell, hogy legyen, amikor harangoznak is, és a gyülekezetbe Isten hívogat, hogy légy ott az ige körül, és ott lesz a dilemma a szívünkben, hogy most meccs, vagy az Isten tisztelet. apróságnak tűnik, de ezek is a sátán kísértései. És az a kép, amit rajzol Péter apostol a sátáról, az nem egy olyan ártatlan kép, hogy valami alamuszi kis dolog reselkedik rád, ordító oroszlán képét rajzolja le szavakkal Péter apostol. Ordító oroszlán zsákmányra vár, zsákmányra lesz, keresve kit nyeljen el. Hát ezért kell vigyázni. Ezért vigyázz a lelkedre, mert az örök élet a tét. Azért vigyázz, mert van egy szuper intelligens ellenséged a sátán, aki sokkal ügyesebben meg tud vezetni téged, mint azt gondolnád. Szükséged van Krisztusra. Szükséged van arra, hogy Isten igéje közelében legyen az életed, mert csak az fog megtartani és megmenteni téged a kísértés órájában. Aztán a negyedik pontunk, nézzétek meg Pál tanításában, hogy találunk valamilyen nagyon-nagyon bölcs sorrendet, amikor a vigyázásról tanítja az efézusi véneket. Azt mondja, viseljetek gondot magatokra, meg az egész nyájra. Tehát a gyülekezet vezetőinek is azt mondja Pál, hogy először saját magadra vigyázz, aztán tudsz vigyázni a rád bízott lelkekre. Először a te szíved, a te lelked, a te életed legyen rendben, és ha te rendben vagy Istennel, akkor tudsz vigyázni másokra is. Ez nagyon-nagyon fontos a sorrend. Mi nagyon gyakran ezt elfelejtjük, és próbálunk másokat inteni, kritizálni, és azt gondoljuk, hogy hát ami bölcsességünk, ami tanácsunk, az mennyire fontos lehet a másik embernek, de közben a saját életünk meg nincsen rendben Istennel. Azt mondja itt a Biblia, hogy vigyázz a sorrendre. Az egész másokért való vigyázásod onnantól lesz hiteles és hatásos, ha először a saját szívedre vigyázzál. Egy szülő is, aki esetleg, most mondok egy extrém példát, hogy egy szülő nekiáll a gyermekei, unokái előtt mondjuk cigarettázni, mit gondoltok hatásos, ha azt mondja az unokájának, a 12 éves unokájának, hogy hát ne cigarettázz? Hát nem lesz hatásos. Hogyha valaki alkoholista, de azt akarja kicsit spiccesen elmondani a családtagjának, hogy hát ti ne legyetek ilyenek, mit gondoltok, hogy mennyire hatásos lesz ez? Komikus lesz, és tragikus. Nem lesz annak hatása. Előbb vigyázz a saját szívedre. Engedd, hogy Isten kegyelme, ígéje, szentelke rendbe tegyen téged, a te lelkedet, a te Istennel való kapcsolatodat. Megtisztíthassa az Isten lelke a te szívedet az önzéstől, az irigységtől, a tisztátalanságoktól, mindenféle gonoszságtól. És akkor utána, hogyha tiszta a szíved, ha Istennel rendben vagy, akkor hatékony lesz az általad levő vigyázás másokon. Hogyan vigyázzunk? Ez a következő pont. Hogyan vigyázzunk? Mégis a hogyanok talán érdekelnek bennünket, mert amit hallunk a Bibliából, amit hallunk itt az Isten tiszteleten, azt apró pénzre kell váltani, nekünk gyakorlati tanácsok kellenek. Hát Isten igéje bőven ad ebből is. A köszöntő ige, a példabeszédek 4.23-as igéje volt, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki az élet. A Biblia a szívet úgy írja le, hogy a te életednek a középpontja. Értjük ezt a képet, hiszen valahol orvosilag is a szív az egyik legfontosabb szervünk, anélkül nem működik semmi más. Az ember életének a központjára. Vigyázz nagyon a te szívedre. Vigyázz, mert onnan indul ki az élet. És most nézzük a gyakorlati tanácsokat. Olyan sok van belőle, hogy jut bőven a jövő vasárnapra is. Lukács evangélium a 10. részében van egy aprócska történet, hogy kiküldi Jézus a tanítványokat kettesével, hogy gyógyítsanak betegséget, erőtlenséget, üzzenek ki ördögöket, felruház őket hatalommal, és amikor visszatérnek a tanítványok, akkor következőről számolnak be, újongva a nagy siker érte őket, még a lelkek, a tisztátalan lelkek is engednek nekünk. Siker. Mit tanácsol Jézus a gyakorlatban, ha sikeres vagy? Mert a siker el tud sodorni az Istentől. Azt mondja nekik Jézus, hogy ne annak örüljetek, hogy engednek néktek a lelkek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Gyakorlatilag itt Jézus azt mondja, hogy ne örülj a sikernek. Elsodor, csapdává lesz, eltávolít Istentől. A sikerre nagyon-nagyon vigyázzatok. Az emberi lélek egyik legnagyobb megbúvó rejtett ellensége a siker. Amikor egy élet nagyon sikeres lesz, akár itt a világban, munkájában, vagyonában, családi életében, legtöbbször nagyon eltávolodik az Istentől. Vigyázzatok a sikerre. Azt mondja Jézus, ne annak örüljetek, hogy engednek nektek a lelkek, hanem hogy nevetek fel van írva a mennyekben. Legyél józan az örömökben is. Azt tanácsolja Jézus a gyakorlatban, hogyha siker ér, akkor villámgyorsan vonulj be a te belső szobádba, borulj oda Isten elé, minden köszönetet, hálát adj neki a sikerekért, az áldásokért, hogy a te szíved alázatos maradjon, és el ne sodorjon téged a siker az Istentől, aki adta az áldást. Nagyon vigyázz, testvér, ha sikeres vagy az élet bármely területén. A második. Figyelsz, hogyha győzelmet arattál már, például a tested bűnei felett, kísértések fölött. Vigyázz akkor, ha győzelmes vagy. Isten kegyelme, lelke erőt ad a hívő embernek győzelmekre. Sok hívő ember aratott már győzelmet a testének a kísértéseim, vágyaim, hatalmas kísértéseken, de amikor egy-egy győzelem után vagy, akkor jusson eszünkbe ez a kis pont, hogy el ne bízzuk magunkat, hiszen az ördög pontosan tudja, hogy a győztes hívő ember legközelebb megint elbuktatható lesz. Nézzétek meg a Biblia nagyjait, bukott már el Isten szíve szerint való embere, Dávid, elbukott a világ legbölcsebb embere, Salamon király. Elbukott már sok hatalmas próféta egy-egy dologban, hogy vigyázz, hogyha már győztél. Soha ne bízd el magadat, hogy na, ezen a bűnön én már túl vagyok, ezt már legyőztem, kész, lejátszott az életemben. Nem, akkor lehet nagyon nagyokat esni, amikor az ember azt mondja, hogy én már tudok győzni. A következő, hogyha a világ nagyon nagy tiszteletet ad neked, hatalmas csapdája ezt a hívő embernek, a világtól valami nagyon nagy tisztelet ér bennünket. Van egy történet a Szentírásban Ezékiás királyról, aki Istennek egy áldott embere volt, hatalmas reformot hajtott végre Izraelben, visszavezette a bálványoktól az élő Isten hitére a népet, kiirtotta a bálványszobrokat egész országában. Isten tényleg nagyon megáldotta őt, és 38 éves korában halálos betegséget kap. De ismeritek a történetet, hogy nagyon mélyen megalázza magát, járnál a próféta, és mondja neki a próféta, hogy itt szól az Úr, rendelkezz házadról, házad népéről, mert meghalt. Befelé fordul és imádkozik. Isten meghallgatja az ő imádságát, visszaküldi a prófétát. Láttam, hogy könnyedtél, itt szól az Úr, meghallgattam imádat. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Isten meggyógyítja a halálos betegségből, és mi következik ezután a történet után? Babilónia királya követeket küld hozzá jó kívánságokkal, mert hallotta, hogy hát a szomszédos király beteg volt, meggyógyult, és itt ez a hatalmas hitélményeken, ima meghallgatáson, csodákat átélő, áldásokat átélő királynál, mit látunk, elbukik, ostobaságot csinál. Ahelyett, hogy a babiloni követeknek az élőisten gyógyításáról beszélne, hogy bizonyságot tenne Izrael istenéről, annyira, hogy elsodorja ez a siker, a világnak a tisztelet adása, képzeljétek el, hogy levezeti a babiloni követeket a király kincstárba, és megmutatja, hogy na, ennyi aranyom van, ennyi ezüstöm van, itt vannak a drágakő, bemutatja gyönyörűen a kincstárát. az a hívő ember, aki ima meghallgatásokat él át, hű imádkozó, Isten áldott katonája volt a bálványimádásani harcban, ilyen ostobaságot követel. Jön is aztán a prófétaja, akit Isten küld, hogy megmutattad a kincseket Babilónia követeinek. Megmutattam, hát akkor elmondja neked az Úr, hogy na, ezek a kincsek ekkor most lesznek Babilonban. Nem ezt kellett volna csinálni. Amikor bennünket a világ megkeneget, nagyon-nagyon megtisztel, meghajlong előttünk, maradjunk a hit józanságában. Ne sodorjon el bennünket a világnak a tisztelet adása. Egyszer valaki azt mondta nagyon bölcsen, hogy a világnak a barátsága veszélyesebb a hívő emberre, mint a világ gyűlölete. Nagyon jól mondta. A világ barátsága veszélyesebb a hívő emberre, mint a világ gyűlölete. Lehetsz te is hű imádkozó, lehetnek hatalmas hitélményeid, attól még sajnos követhetsz el bűnöket és ostoba dolgokat. Aztán a következő, nagyon vigyázzunk arra, hogyha a nevünk ismerté válik. Hasonlatos a sikerhez ez a pontunk, de egy történetet hadd hozzak ide. Uzziá királynak a történetét, ismétek a Krónikák könyvéből. 16 évesen lesz ő király, 52 évig uralkodik. A Biblia azt mondja róla, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egy áldott király volt. Ha elolvassátok a 2 Krónikák 26-ot, fantasztikus dolgok vannak felsorolva. Háborút indít a filiszteusok ellen, Isten vele van, lerombolja a filiszteusok városállamáinak a városfalát, kiterjeszti a határait Izraelnek, megerősíti az őrtornyokat, rengeteg kutakatást, támogatja a mezőgazdaságot. Még ilyen is van, hogy nagyon ötletes, elmész szerkezetű hadigépeket épített az őrtornyokba, nyilvetőgépeket, parittya gépeket. Isten vele van, ott van, hogy Isten volt, aki sikert adott neki, aki vele volt, megáldotta. De a végén ez a király felfuvalkodik. Ott van az is, hogy híressé lett a neve Egyiptomtól a környező országokig. És tudjátok, mire vetemedett ez a király, akinek ismerté lett a neve, és vele volt az Úr. Azt gondolta, hogy hát én ilyen kedves vagyok Isten előtt, akkor már több mindent megengedhetek magamnak. Bement a templomba, a jeruzsálemi templomba, ahova csak ugye belül a lévita papoknak szabad bemenni, és csak a léviták mutathatnak be áldozatot. Ez volt az ószövetségi rend az aranyborjú óta, a léviták törzse a papi törzs, és bemegy oda, és ő akarja bemutatni az illatáldozatot. Odaáll eléje a főpap, és még 80 lévita, és mondja, hogy király, nem a te dolgod, hogy bemutasd az illatáldozatot. Ezt Isten a lévita papi törzse adta. Más nem mutathat be illatáldozatot. És megjelenik, ugye Isten is előveszi ezt a királyt, ott a szentélyben egy leprás volt a király homlokán, és menekül ki a király a szentélyből, mert Isten rátette a kezét. Ez a király, aki olyan sok áldást kapott, aki Isten útján járt, így fejezi be az életét, hogy egy külön házikóban kell neki laknia a halála napjáig. Elkülönítve. Ugye a leprások nem mehettek közösségbe. Ő volt Izrael királya, de külön elkülönített házikóban lakott élete végéig. A fia kormányzott ő helyette a haláláig, és amikor meghalt ezt a leprás királyt, a királyi temetőnek a mezejébe temették el, azért, mert leprás volt. Testvér, vigyázz, hogyha a te neved ismerté válik. Föl ne fuvalkodjék a te szíved. Aztán vigyázz akkor, hogyha olyan áldásban és olyan nagy kegyelemben van részed, amely különösen látható. Itt is van egy történet, amit idehoznék. Dániel könyvében olvasunk egy ilyent, hogy Nebukadnezár király álmot lát, nyugtalanítja, hivatja a babiloni bölcseket, magyaráznak meg az álmot. Ja, de nem mondja el az álmot, hát akkor biztos belemagyarázzának, úgy magyarázzák el a bölcsek, hogy először mondják el neki, hogy ő mit álmodott, aztán a magyarázatot, és így majd hisz nekik. Hát miután a babiloni bölcsek nem tudják ezt, ki akar őket végeztetni, de Dániel, Istennek a prófétája bemegy a királyhoz, hogy adjál egy napot király, és Istenhez kiáltunk, ha ő akarja, kijelenti a te álmodat és a magyarázatát. Ad egy nap haladékot ez a király, és Dániel és barátai imádkoznak, Isten pedig éjszaka megadja az álmot is, a magyarázatot is Dánielnek. Így nagyon kitűnik a teljes birodalomban a babiloni bölcsek között is, hogy ez a Dániel, ez Istentől valami olyan áldást, olyan kegyelmet hordoz, amely páratlan a birodalomban. És mit olvasunk? Nem fuvalkodik fel Dániel, pedig ilyen hatalmas áldásban részesült. A siker után, az áldás után, ugye ő lesz a babiloni bölcseknek a vezetője, Nebukadnezár őt kinevezi az első embernek a bölcsek között, siet haza az ima kamrájába imádkozni, térdre borulni és Istennek megköszönni ezt. Ő nem bukik el. Nem sodorja el a siker, a hatalom, az ismertség, a hatalmas áldás, a kegyelemnek, a szabadításnak ez a hatalmas, fantasztikus átélése, de megmarad alázatosan Isten mellett. Nagyon sok történet van, jövő vasárnap majd folytatjuk. Fontos látni, testvérek, hogy a vigyázás az egyik legfontosabb lelki feladatunk. Miközben Istennel jársz, Bibliát olvasol, gyülekezetbe jársz, Isten igéjét hallgatod, azok a mondatok hangzanak el, és Isten azokat a gondolatokat ülteti el a te szívedbe, amelyek megtarthatnak, megőrizhetnek téged, eljövendő életed hatalmas kísértései, elsodrásai közepette. Vajon a szívünkbe zárjuk ki ezeket az igéket? Tudunk-e vigyázni? Tudunk-e éberek lenni, józanok lenni a hitben? Valóban el ne sodorjon bennünket a sátán sok-sok trükkje, ennek a világnak csábítása. Az a sok minden, amit a sátán felhasznál, hogy téged az Istentől eltávolítsa. De tudjátok, hogy hívják azt a bárányt, amelyiket leválasztanak a nyájról? Préda. Az préda. Az ördögnek ez sikerül, hogy a te életedet leválasztja a nyájról, nem vagy ott a gyülekezetben, nem vagy ott Isten közelében, nem olvasol Bibliát, mert szépen azt is odahaza ügyesen kivette a te kezedből, az időbeosztásodat is jól megmanipulálta. Prédává lesz lelkileg az életed. Jézus Krisztusnak a földi életére, ha figyelünk, egy fantasztikus vigyázást látunk végig. Ő az Isten fia, de olyan alázattal, olyan hihetetlen óvatossággal, bölcsességgel, olyan hűséggel járta azt a földi 33 évet érettünk, hogy semmilyen bűnben nem bukott el és nem sodródott el. Ő tudta, hogy hatalmas a tét. Az összes elveszett ember üdvössége a tét. Ha Jézus elbukott volna egyetlen egy bűnben, a megváltás terve kudba esik. Akkor Jézus kudarcot vallott volna, de Jézus nem bukott el. Sem kísértésekben, sem sikerekben. És ha gondolj vissza az evangéliumok apró mondataira, amikor az 5000 embert megvendégeli, és látják az emberek a jelet, amit tett, azt mondják, hát nekünk ilyen király kell, aki nekünk kenyeret ad, akkor ő látta, hogy király akarják tenni. Elment, elrejtőzött előlük. Nem engedte, hogy királyát egyék. Nem sodort el a siker, az ismertség. Ő megmaradt az Isten útján. Így lettél te megváltva. Hogy a te megváltód, aki téged nagyon szeret, eljött, és ő hűséges volt, és ő megmaradt az Isten gondolataiban. És elvégezte a megváltásodat. Ki fizette bűnadósságodat? Bűntelen, ártatlan élete így lehetett értékes, engesztelő áldozat a te bűneidért, meg az én bűneidért. Csak egy bűntelen megváltó tehetett eleget a bűnösökért. Ő győzött, hogy te bemehess a mennybe. Ebben kell hinni. Egyszer régen, jó pár évvel ezelőtt elmondtam már azt a történetet, amit mára hoztam, de biztos vannak közöttünk, akik még nem ismerik. Megtörtént eset az Egyesült Államokban néhány éve. Egy kis városban volt egy amerikai fiatal srác, aki szeretett horgászni. Volt a kisváros mellett egy tavacska, mindig vonzotta őt, hogy menni halat fogni. És egyik vasárnap reggel is már úgy kelt, hogy új, de jó lesz, egész délelőtt én horgászni fogok. Korán reggel fölkelt, bekapott valami reggelit, szaladt az erdőbe, hogy akkor Csalinak valami gilisztát keressen. Annyira fütötte a horgászati vágy, hogy nem is nagyon gondolkodott, egy-két odvas fatörzset elforgatott, és talált is apló kis mozgó, ilyen gilisztaszerű lényeket. Hú, megvan a Csali, nagyon jó. Kisvödör elő, bele az összes kis nyüzsgő, kukacot, szaladt a tóra, horgászott elő, horog, kis Csali rágyugva a horogra. Érezte, mintha valami olyan megcsípte volna az ujját, de a horgászás hevébe nem törődött ezzel. Alig, hogy bedobta a Csalit, halat is fogott vele. Elkezdte gyűjteni a halakat egy nagyobb vödörbe, hihetetlen sikerélmény, csak újabb Csali, újabb bedobás, egyből halfogás. Mindig érezte, mintha valami apró kis csipést érezett volna, amikor benyúlt a Csali közé, de nem törődött vele, olyan nagy volt ez a sikerélmény. Hát vagy 10-15 halat már fogott, a serif arra ment az autójával járőrözni, ismerte a srácot, és akkor megint arra a tóparton a serif, integetett neki a fiú, hogy nézze, serif, mennyi halat fogtam. Hát a serif majdnem megállt az ütő a mellkasába. A fiúnak az integető keze hatalmasra volt dagadva. Kiugrott a kocsiból, hogy és mivel fogtad, fiam? Itt ezekkel a kis kukacokkal, amiket az erdőbe találtam egy farönk alatt, villámgyorsan szállj be az autóba. Betette a fiút az autóba, teljes sebességgel szirénázva ment a kórházhoz, de nem ért oda, a fiú meghalt. Tudjátok, mivel horgászott, mi volt a Csali? Frissen kikelt csörgőkígyók. Ilyen pici, mint az ujjam. Ugyanolyan halálos a mérge, csak kisebb adag. De hát ő folyamatosan nyúlt bele, és nem is törődött avval az apró kis csipésekkel, halálos mennyiség egyre nőtt a vérében, nagyon megdagadtak ezen, még avval sem törődött, mert hát ott vannak a halak. A sikert nem tudták megmenteni. Mire a serif odaért a kórházhoz, a fiú a hátsó ülésen halott volt. Egy szó, amit vigyünk magunkkal, vigyázz! Jézus azt mondja, vigyázz, vigyázz a szívedre, a lelkedre, a gondolataidra. Úgy éld az életedet, hogy van valaki, a sátán, aki arra törekszik, hogy te elkárhozz, elveszél örökre. De van valaki a mennyben, aki örökkévaló szeretettel szeret, aki hatalmasabb a sátánnál, aki küzdött érted a Golgotán és győzött. És ő azért akar mindent megtenni, hogy te ott legyél a mennyben. Ott legyél az örök országába, és örülhessen ő te neked, te veled, örökkön örökké. Vigyázz! Olvasd az igét! Hallgasd az igét, amikor csak tudod! Járj az Úrral! Legyen drága neked az Isten szeretete, az Isten evangéliuma, amely megmenthet, megtartat örökké. Áldott legyen ezért az Isten. Amen. A 270-es énekünket keressük ki most az énekes könyvünkből, testvérek, és annak az első versét énekeljük, az igehirdetésre válaszul. 270-es énekünk első versét énekeljük, tehát most A gyönyörű énekhez figyeljünk oda a szövegére. 270-es dicséretünk első verse így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, megvallani neked, hogy nem úgy élünk és nem úgy járjuk mindennapjainkat, életünk útjait, hogy vigyáznánk olyan nagyon. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan felületesek tudunk lenni. Lelkileg nincsen bennünk az őrködés, a vigyázás. Nem vagyunk a hitben józanok. Nem vagyunk a hitben bölcsek. Hadd valljuk meg neked, hogy elsodorhatóak vagyunk. Jön egy régi baráti társaság, olyan könnyen elsodródunk. Jön ennek a világnak csábítása, testnek kívánságai, és olyan könnyen elsodródunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Köszönjük, hogy drága neked a mi életünk. Neked drágább a mi életünk, mint saját magunknak. Te jobban féltesz bennünket, mint ahogy mi féltjük magunkat. Köszönjük, hogy te jobban aggódsz. És köszönjük azt a sok vigyázz és vigyázzatok kezdetű igét a Szentírásban. Mert neked mi drágák vagyunk. Köszönjük szavadat, amellyel keresel, amellyel intesz, amellyel próbálsz bennünket a halál útjairól elvonni, a halál útjaitól megőrizni. Köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket egész gyakorlati dolgokra. Hadd vegyük a te kezedből az áldást, a sikert, a megtartatást, a kísértések feletti győzelmet. És ha tanuljunk Dánieltől, hogy hadd vonuljunk egyből a belső szobánkba, imakamrácskánkba. Megköszönni neked mindent. Neked tulajdonítani mindent, téged dicsérni. És soha nem saját magunkba bízni. Felfúvalkodni, őrizd meg ettől, Urunk. Köszönjük a Bibliák történeteit, azt a számos példát, amelyet olvashatunk, amelyről tanulhatunk. Hadd tanuljunk Uzziá királytól, Ezékiástól, Dávidtól és a többiektől. Az élete példájuk hadd maradjon bennünk, hogy mi ne bukjunk el semmiben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te igéd, a szívünkbe zárjuk, megőriz, megtart, formál és életet hoz belénk. Jöjj, és helyezd el a te gondolataidat, a te igéd tanításait a mi szívünkbe. Jöjj a te szent lelkeddel, és formálj, taníts, vezérelj, hogy a te gyermekeid legyünk örökre. Rád bízzuk szeretteinket, Urunk, gyülekezetünk minden tagját. Rád bízzuk a szenvedőket, a betegeket, a nyomorultakat. Rád bízzuk a kísértésben levőket. Adj nekik győzelmet, tartsd őket meg. Rád bízzuk a szomorkodókat, gyászolókat, a szenvedés mélységében járókat. Győzelmes jobboddal hajolj le mindannyiunkhoz. Köszönjük Krisztus evangéliumát, az ő hűségét. Köszönjük a földi életének hihetetlen tisztaságát, bűntelenségét, győzelmét minden felett érettünk, hogy mi majd bemehessünk a mennybe. Köszönjük, amit megtettél, Istenünk, érettünk Jézusban. Áldott légy ezért örökké, és az, hogy nem magunkra nézzünk, hanem rád, és benned életre keljünk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát mondja el bátran Istennek. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, minden féltveőrzött dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 270-es dicséret, második, harmadik, negyedik verse, tehát 270-es énekünket ismét keressük ki, és második, harmadik, negyedik verseit énekeljük, 270-es ének második, harmadik, negyedik verse. Ő bír vígsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fethetetlen.